Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk itt az EGS térben. Vendégünk Weber Gábor. Ebből már kitalálhattátok, hogy a Forma 1-ről lesz szó. Szintén erősítésként kiváló kollégánk Gulácsi Bence, aki a legnagyobb rajongó a szerkesztőségben, mármint a sportágé.
Nem azért rajongó.
Hát a tiéd is lehet, mert azért valahol te egy elég szerves része vagy a Forma 1-es témának.
Hát maximum a hazainak.
A hazainak az egyértelmű. Én Balogh Bence vagyok, én pedig a távolról félig meddig követő, kicsit laikus, a túlzottan is elkalandozó beszélgetést megtörő fél lesz.
Minden beszélgetés, az kell egy jó outsider. Igen. Akkor működik igazán jól, mert nagyon benfentesső vált.
Igen, igen, pont ez volt a terv. Az volt itt a hatalmas történés az elmúlt időszakban, hogy habár önmagában érdekes lenne, hogy kezdődik a szezon, de úgy megkavarták a lapokat, mintha ez egy szándékos, vagy egy tudatos marketing fogás lett volna, de Bencének van erről egy kiváló jegyzete, hogy miket is kell akkor nekünk most tulajdonképpen megbeszélnünk veled?
Hát igen, igen. Hát ugye ott tartunk jelenleg, hogy felrobbant egy bomba, aztán utána felrobbant még egy bomba, aztán annól egy harmadik bomba, amire még nem tudjuk, hogy felrobban-e, de az majd hamarosan azért kiderül valószínűleg, hiszen mindjárt indul a szezon. Ugye hát itt szó lesz az Andretti ügyről, a Hamilton ügyről, és hát a Horner botrányról is szerintem ejtsünk majd néhány szót, még hogyha azért ez a téma egy kicsit ködös is abban a szempontból, hogy túl sok konkrétum egyelőre nincsen. Szóval volt történés bőven, szóval szerintem, hogyha olyan szezonunk lesz, mint amilyen az elmúlt másfél hét volt, akkor nem fogunk unatkozni.
Hát már önmagában ezek a történések az elmúlt másfél hétben, vagy figyelj, én kezdem mondani, hogy Günther Steiner január elején mereztésre került, vagy hát nem hosszabbították meg a szerződést a háznál, ami már egy meglepő hír volt, mert azért erre nem gondoltunk volna, vagy legalábbis kevesen, hogy a semmiből egyszer csak ugye, nem, persze ezekkel nem vagyunk tisztában, főleg egy csapatfőnöki szerződésre, egy csapatvezetőnek meddig szól a szerződése, de valóban egyébként mindig benne van a pakliban, hogyha lejár a mandátumot, utána nem feltétlenül kötelező azt meghosszabbítani a tulajdonosnak, ez történt a háznál, és az már nyilván adott egyfajta csodálkozás rokot az év elején, de ez még nem volt bomba hír. Viszont utána tényleg valóban, ami történt, főleg január második felétől itt február elején, az elképesztő volt, és hogyha szándékosan egy filmet szeretnél forgatni, akkor azt mondod, hogy ez sok, túltolták a dramaturgok és a forgatókönyvírót, ennyit nem kell berakni egy részbe. Itt az életnek sikerült ezt így rendezni, és nem tudom, menjünk időrendi sorrendben, Andrettivel kezdjünk talán?
Azt beszéltük, hogy itt talán kezdjünk a Hamiltonnal.
Hamilton, jó, a legfajsúlyosabb.
Legfajsúlyosabbal, így van. Hát ugye ez az egész téma azért is nagyon érdekes, mert mégiscsak ugye egy olyan versenyzőről beszélünk, aki ugye 11 évet húzott már le a Mercedesnél, ez alatt ugye 6 világbajnoki címet nyert a csapattal. Hát azt kétségtelen, hogy korunk egyik legnagyobb zseniével állunk szemben, aki könnyen lehet, hogy minden idők egyik legnagyobb zsenie. És hát azért az, hogy hát a Hamilton és a Mercedes név azért eléggé összefort az elmúlt több mint 10 évben. És annak ellenére szerintem, hogy azért főleg így az olasz sajtótól egy időnként lehetett ilyen kis pusborgásokat hallani arról, hogy így valami és a Ferrari és a Hamilton között úgy történhet, hát így ezeket senki nem vette komolyan, aztán meg robbant a bomba.
Hát meg tudod, ez évek óta zajlott. Tehát én is 2019-ben az első könyvemben leírtam, hogy Hamiltonnak még lehet a Ferrarival valamilyen összefonódás a pályafutása során, de egyrészt ez 5 éve volt, akkor úgy éreztem, hogy ez egy valós lehetőség, azóta néhányszor úgy éreztem, hogy benne van a pakliban, de most már én sem éreztem azt, hiszen megállapodottam, hogy ősszel a Mercedes-szel újabb 2 évre, 2024-25, és úgy voltam, hogy akkor már, amikor ez kifut ez a Mercedes-es szerződés, akkor 40 éves elmúlik, és igazából onnantól már nem nagyon van visszót, maximum még egy kicsit a Mercedes-szel kvázi elkezd levezetni, de az már a pályafutása vége fele lesz, és ott már nem nagyon fog csapatot váltani, sőt, úgy gondolom, hogy nem fog. És nagyon érdekes, hogy az olasz sajtó minden évben megpedzekedte, ez folyamatosan zajlik, hogy az olasz sajtó mit nem ír meg egyébként, tegyük hozzá. Tehát kicsit olyan, mint a kaszinóból beszaladsz, mindenki mond egy számot, és aki a leghangosabban mondja a sajátját, és bejött, annak igaza lesz, de hát kinek lesz igaz, ezt előtte kéne megmondani, nem utána, amikor kipörgött. Szóval, hogyha elég sok dolgot napirenden tartasz, és folyamatosan pörgeted őket, akkor előbb-utóbb beletalálsz valamibe. Ezt senki nem tudta, és egyébként szerintem erről inkább majd Hamilton tudna mesélni, vagy talán mesél is majd valamikor, ha ír egy önéletrajzi könyvet, hogy ez mikor dőlt el benne, és igazából mióta érlelődött. Mert beszélt már nyilván a bejelentés óta erről, hogy mindig is érdekelt ez a dolog, mindig is gyerekkori vágya volt a Ferrari-nál vezetni, melyik pilótának nem az.
Igen, egyébként. Igen, ez egy elég jellemző.
Hát ez egy olyan, mint hogy a fagyizó egyszer biztos, hogy a csoki fagyit kipróbálhat. Tehát nincs, vannak olyan alapdók, a Form 1-ben vezetsz, akkor szeretnél a Ferrari-nál versenyezni. És szerintem az, hogy nála ez mikor dőlt el, vagy mióta foglalkoztatta, ezt azért válasszuk külön, mert minden egyes olyan cikk, ami megjelent, és azzal foglalkozott, vagy akár az én könyvemben leírt gondolat, hogy lehet ebből még egy Ferrari Hamilton házasság, azért volt valami igazság alapja, mert a logikát abszolút, a logika abszolút ezt támasztotta alá, és valószínűleg az legtöbb versenyző gondolkodásában ez benne van. De utána Hamilton mindannyiszor rácáfolt erre, hogy nem, én a Mercedesnél képzelem el a pályafutásomat, a pályafutásom utáni szerepeket is a Mercedes-nek képzelem el, annyira összefortunk, annyira együtt értük el a legnagyobb sikereket, 6 VB címet, minden egyebet, és valóban úgy is nézett ki, úgy is érződött. És ezt akárhányszor konkrétan neki szegezték ezt a kérdést, hogy akár a Ferrarihoz talán esetleg gondolkodik rajta, nem, rögtön azonnal cáfolta. És nekem az időzítés volt az, ami nagyon meglepő volt, a 2024. február legelején a semmiből egy élő szerződéssel, egy élő Mercedes szerződéssel 2025 végéig egyszer csak kiderül, és ezek a hírek is reggel úgy jöttek először, hogy egy olasz lap szellőztette meg, azt nem vettem komolyan, szerintem senki, vagy hát kevesen. De előbb-utóbb elkezdték megírni mérvadó források is, vagy átvenni, valószínűleg mindenki lejellőzte a saját információs csatornáit, és úgy volt, hogy hú, lehet, hogy ez mégiscsak igaz. És amire körbeértek ezek a pletykák, gyakorlatilag már mindenki csak arra várt, hogy na most már akkor mondjátok meg, hogy tényleg így van. És aztán el is dőlt, mert nagyon hamar bejelentették, úgyhogy engem az időzítést rendkívül módon meglepett, mert most már egy fabatkát nem adtam volna érte, hogy ez létrejön, de önmagában a szerződés ténye is az, hogy Hamilton és a Ferrari valamiért elcsábultak egymás iránt, ez abszolút benne volt nálam a levegőben.
Igen, az időzítés valóban nagyon furcsa, hiszen azért ilyen az átigazdalási piac, ugye főleg így a nyári nagy szünet környékén szokott általában beindulni, és hát ugye főleg azok után, hogy ahogy te is mondtad, Hamilton nemrég hosszabbított a Mercedes-szel, hát fél év telt el tulajdonképpen, és már, míg a szezon kezdete előtt úgy dönt, hogy akkor elhagyja a csapatot. Nyilván nem ismerhetjük Hamilton motivációit, de kicsit talán elveszthette a hitét abban, hogy ő a Mercedes-szel világbajnok lehet.
Szerintem részben igen. Az elmúlt két év abszolút azt erősítette benne, hogy itt valami nem abban az irányban megy, amit ő szeretne, vagy hogy ebben a szabályrendszerben a Mercedes nem igazán találja magát, és ez nem is feltétlenül azt jelenti, hogy nem abban vesztette el a hitét, hogy a Mercedes valaha tudna jó autót építeni, csak amikor elkezd egy kapcsolat kihűlni, bármilyen típusú kapcsolatról beszélünk, akkor nem tudom, már nehezen pörgeted újra föl magad benne, sokkal egyszerűbb egy új dologban megtalálni a motivációt, egy új kihívásban újra magadat is fejlezni, mert azért azt ne tagadjuk, hogy Hamilton elég komoly motivációt veszítve versenyzett az elmúlt két évben jó néhány alkalommal. Nem minden verseny hétvégére volt igaz, és nagyon sokszor megrázta magát és ment nagyokat, de volt közte olyan nagyon átlagos. Hamiltonhoz képest nagyon átlagos vagy átlag alatti teljesítés is, és érezhetően nem volt kedvese nagyon versenyezni, mert hát ő az élen szeret menni, és hát nem sokszor a dobogókért sem tudott menni.
Sokszor konkrétan fás útnak látszik.
Abszolút, abszolút, és ez érezhető. Ez figyelj, azért egy ilyen győzelmi sorozat sikersorozat után az ember könnyen megszokja azt, hogy ha rossz hétvégéje van, akkor is minimum a dobogónál, és akkor abból utána hirtelen az jön ki, hogyha jó hétvégén van, sem kerülök dobogóra, vagy nagyon nagy szerencsével, azt azért nehéz lenyelni. És ilyen szabadon egyébként becsülendő, hogy nem azt mondta, hogy akkor visszavonulok, bedobom a törő között, hanem valami irányba elkezdek gondolkodni, de ez egyértelmű, hogy ebben részben ez is benne volt, és ugyanakkor a nagyon korai bejelentésben az biztos, hogy nem volt benne, hogy nem próbáltam még ki a 2024-es autót. Tehát az, hogy a szimulátorban vezet, azt felejtsétek el, mert legtöbben erre hivatkoznak, ó, biztos már rengeteg adatot látott és elegelett. Amíg egy autóban nem ülsz benne a maga valójában, addig lehetnek bármilyen számok, a szimulátor mutathat bármit, az nem a valóság. Hát különben, hogyha ez ilyen tökéletesen működne, akkor nem futna semmelyik csapat sem vakvágányra, aminek tökéletes autói lennének. Hát azért még egyelőre korreláció nem áll. Ilyen szinten bármilyen profi szimulátorokkal dolgoznak. Tehát ő az előtt döntötte el, mielőtt egy métert megtett volna az idei autóval, és még egy néhány hétig erre várnia is kell, ugye február 21, az első tesztnap. És ennek fényében is önmagában a motiváció az érdekes, hogy függetlenül a Mercedes idei vagy jövő teljesítményétől, ő a Ferrari-ra váltást érezte annak a vonzerőnek, amivel szerintem meghosszabbíthatja a pályafutását, és újabb motivációt, egy újabb, gyakorlatilag újra berúgja a picit lelassú csillét, ami ott úgy gurult alatt, és most már nem volt meg az a nagy mindent elsőpről a rendület, és sokszor egyébként ez egy környezetváltozásra van szükséged, bármekkora sztár vagy, vagy bármilyen jól csinálod azt a dolgot, amihez értesz.
De azért, hogy ezt mondjuk el, hogy ez nem úgy néz ki, hogy akkor mégis most már a Ferrari-val fog indulni, hanem még ő igencsak ott van a Mercedes-nél.
Ez egy faramúci év, kicsit egy olyan válás, amikor még egy évig együtt éltek, de már megbeszéltek, hogy mindenki szétköltözik, de majd jövő januárban lesz szétbútorozás.
Hogy működik ilyenkor? Ezt hogy kell elképzelni? Milyen lehet ott ezek után így együtt dolgozni?
Ehhez kell kőprofinak lenne. Tehát ez csak profik közt működik. Ez egy olyan szervezet, ami működik, ahol mindenki tudja a dolgát, mindenki tudja a célt, és hozza a saját teljesítményét profi módon azt, amiért szerződött. És ez nem a szerelemről szól, ez nagyon fontos. Pont ez a lényegesebbe. Szerintem mit látszik meg majd igazán a Hamilton karakter? Én azt gondolom, hogy ezt tökéletesen hozza majd, ahogy a csapat is. Tehát szerintem ezt nagyon profin fogják kezelni. Nyilván nem lesznek nagy szerelmes rádióüzenetek, nem lesz léleksimogatás, meg sok egyéb, ami azért megvolt általában a futamokon köztük, Toto Wolffal, meg a mérnökével, de hogy alapvetően kőprofin le fogják hozni az évet, mert ennek máshogy nem is szabad működnie.
És neki valóban lehet egy ilyen motivációja, hogy ő mindenképpen szeretne 8-szorra is világbajnok lenni? Ez egy ilyen presztízs kérdés nála?
Nyilván presztízs kérdés, hát a minden idők legsikeresebb versenyzőjeként, ha a futamgyőzelmeket meg a pólók számát nézed, gondolom azért a világbajnoki címekben is szeretne egyet túltenni Mihály Schumacher, ugye most legában állnak. De nem is feltétlenül azt gondolom, hogy a világbajnoki cím volt az elsődleges motivációja, hanem egy olyan környezet, amiben úgy tud megújulni, hogy a Ferrari-val is ő nyerőpilóta tud lenni. Hiszen ha belegondoltok, marad a Mercedes-nél, és picit javul a Mercedes, de nem tudnak VB-t nyerni, akkor mi történik? Nyer még néhány futamot a Mercedes-szel, lehet, hogy lesz 110 futam győzelme, és 110 körüli pólya, és így vonul majd vissza. És akkor mit fogtok mondani, hogy mit fog mondani az átlag közönség? Hát bum, most kit érdekel, nyert még 5 futamot a Mercedes-szel.
Igen, hogy a végén már majdnem 100 volt.
Na, de ha ezt átmész a Ferrarihoz, és nyersz a Ferrarival néhány futamot, eleve a Ferrari az elmúlt időszakban nem nyert olyan sok futamot, tehát a Ferrari-ban is tudsz futamot nyerni Leclerc csapattársaként, úgyhogy csapatot váltottál, és ugyan nem is nyersz VB címet, de ott is a csúcson tudsz teljesíteni, az sokkal nagyobb szó, és a sokkal nagyobb elégedettség, még ha nem is jön létre a 8. világbajnoki cím, mint ha a Mercedesbe járnál ugyanígy.
Igen.
Az egész Hamilton kapcsán nekem egy nagyon érdekes dolog jutott az eszembe. Hát még ugye Bottas Hamilton csapattársaként a Mercedesnél eltöltött jó néhány szezont, majd amikor ő eligazolt az Alfa Romeo csapathoz, akkor egy kis idő múlva megkérdezték tőle, hogy hát ugye nyilván azért a Mercedes az egy gigantikusan nagy gyártó, vérprofi hozzáállással, ugye az Alfa Romeo, ami tulajdonképpen a Sauber csapat, nyilván egy sokkal kisebb gárda, és hogy mégis milyen különbségeket érező a két csapat működése között. És nagyon érdekes dolgot mondott itt Bottas szerintem. Azt mondta, hogy az egyik nagyobb különbség, hogy az Alfánál sokkal többet adnak az ő személyes visszajelzéseire az autóval kapcsolatban. Mert a Mercedesnél általában az volt a bevett szokás, hogy ott a szimulátornak, meg a szimulációknak és a számítógépnek hisznek elsősorban, és az ő személyes visszajelzéseire, megérzéseire az autóval kapcsolatban kevésbé adnak. Ha most megnézzük a 2022-es és 23-as szezont, akkor ugye volt az a bizonyos nagyon kis, szélsőségesen apró oldaldobozzal szeret Mercedes konstrukció, ami hát nem is igazán akart működni lényegében soha, és ugye végül is ezt el is engedte tulajdonképpen a Mercedes. És ugye már 22-ben is nagyon problémás volt ez az autó. Nagyon meglepő volt ezek után, hogy 23-ra megtartották a koncepciót, és ugye ezt azzal indokolták, hogy a szimulátorban és a számítógépben és az adatok alapján ez a leggyorsabb konstrukció. Talán ez lehetett az egyik olyan dolog, amiből Hamiltonnak egy kicsit elege lett, hogy úgy érezhette, hogy a csapat egyszerűen nem hallgat rá, és csak is kizárólag bezárják magukat ebbe az adathalmazba, ami mond valamit, de valóságban aztán meg nem ezt tükröződik.
Ezt azért bontsuk ketté, mert ezt nehéz egyébként szétválasztani, csak hogy idézőjelben Földi Halandó is értse, hogy miről van szó, mert itt azért két különböző témakörről beszélünk. Ugye önmagában egy autónak a fejlesztés és az alapkoncepció meghatározása, ahhoz a versenyzőnek semmi köze, de bele se tud szagolni. Tehát hogyha nem, ehhez elég lenne versenyzőnek lenni, akkor nem kellene mérnökök a legkomolyabb egyetemekről, elképesztő komoly előélettel
és
hatalmas tapasztalattal.
Milyen csapat dolgozik? Hogy kell
ezt
elképzelni?
Ezt úgy kell elképzelni, mondjuk aerodinamikusban van több mint 200 egy nagy csapatnál. Tehát, hogy azért képzeljétek el, amikor 200 olyan egyesével olyan koponyák, hogy önmagukban is meg tudom tervezni, egy autót, vagy az áramlási viszonyait, akkor azok együtt dolgozva különböző részegységekre, meg áramlási részletekre bontva próbálnak egy tökéletes egységet összerakni, és akkor ott van még az autó mechanikai oldala, nyilván a csavarodási merevsége, és minden egyéb olyan dolog, ami a mechanikus alapját adja egy autónak, és ezeket mind összehangolni, ez egy versenyző nem ért. Azt ahhoz ért természetesen, hogy milyen érzést szeretne, és körülbelül mit vár egy autót. De hát ezt a hülye is tudja kis túlzással, egy jó gyors autót szeretnék, ami semlegesen viselkedik, se nem túl, se nem alulkormányzott, tökéletesen használja a gumikat. Tehát ezt a mérnök is el tudja mondani, hogy egy métert nem ment az autóval, vagy lehet, hogy jogsia sincs. És akkor innen jön az, hogy ez egy állandó, egyébként a tapasztalt pilótáknál állandóan előjövő szereptévesztés, és ebben nem Hamilton csúszik bele először, és nem is utoljára. Hogy amikor már kellő tapasztalatod van, sokféle autót vezettél, úgy gondolod, hogy hát nem is a vizen tudsz járni, de úgy érzed, hogy te meg tudod mondani, hogy autót hogy kéne megépíteni. Ami nincs így. Fogalmuk nincs. Tehát, hogy most holnaptól Hamilton tervezni a Mercedes vagy a jövő Ferrari, nagy bajban lenne mind a két csapat, és ez minden versenyzőre igaz. Jenson Button is például jó példa erre, talán, hogyha beütitek, vagy most minket hallgatnak, szerintem percen belül megtalálják, beütik, hogy Jenson Button hogy akarta megtervezni annak idején a McLarent, és hogy akarta irányt szabni a McLarennek, hogy milyen irányba menjenek fejlesztési szempontokat figyelembe véve. Ugyanez a problémakör, tehát egy versenyző abban tud segíteni, hogy hogy állítsa be az autót, és az adott konstrukcióból hogy hozzák ki a legtöbbet, milyen irányokba menjenek el, illetve még abban is tud segíteni, hogy egy adott meglévő konstrukciót esetleg milyen irányba érdemes továbbfejleszteni, hogy szerinte megérzés alapján mik azok az irányvonalak, amik mentén ő úgy érzi, hogy ez jól működne. De ez csak egy megérzés. Ehhez képest van a számítógép, van egy csomó program, és van sok száz mérnök, aki meg számol valamit, és kidobja nekik az optimális verziót a végén, az összes kalkuláció végén lesz egy. És az, ha nagyon nem egyezik a versenyző véleményével, a versenyzőben nem tud felülkerekedni, mert higgyétek el, 200 mérnöknek mindig igaza lesz egy versenyzővel szemben. Az egy másik dolog, hogyha a számok nem jól működnek, a korreláció nincs meg, tehát van egy számítógépes tervezési program, van a CFD, amin tökéletes adatokat, tökéletes számokat produkál egy konstrukció. Azt beviszik a szélcsatornába, még ott is jónak tűnik, de az sem a valóság. Majd kiviszik a pályára az összes dinamikus erőhatással együtt egy dolgozó motorral, mozgó váltóval, keresztbe fújó széllel és minden egyébben, és hirtelen nem működik, vagy nem azokat a számokat dobja. Na ez az, amikor ugye a mérnökök meg vannak lőve, mert ők az adatokból kiindulva a lehető legjobbat választották, de ott valami a valóság és az ő szimulációjuk között elvész. Ott valamit javítani kell a programokon, vagy a szélcsatornán, a beállításokon, bármin. Ez a legtöbb probléma egyébként a Forma 1-ben. Az összes csapat itt vérzik el, amikor csinálnak egy jó autót. Mindenki jó autót terveztet. Papíron mindenkinek jó autója van. Aztán a végén kérdés, hogy mit csinál a valóságban. És ugye itt jön az, hogy kinek van a legfejlettebb számítástechnikai programja, szimulációs programja, milyen a szélcsatornája, és a mérnökei ezeket az adatokat hogy tudják értelmezni, és a valóság nyelvére lefordítani. És például ez az, amiben a Red Bull kifejezetten kimagasló, és ezért ennyire hatékony az ő fejlesztési lépcsőjük szinte minden évben, de most meg különösen az elmúlt két évben, mert nagyon-nagyon ritkán ülnek mellé. És sok csapat sokszor mellé lő, főleg a Ferrari-re nagyon jellemző, de most a Mercedes is mellé jut, nem egyszer ugye az elmúlt két évben. És hogyha ezeket vizsgáljuk, akkor azért azt érzitek ti is, hogy ez ilyen vaktyúk is találsz, mert alapon néha egy versenyző betalálhat, de autót nem tudnak építeni. Úgyhogy azért mondom, hogy ha a nagy egészet nézzük, a külső burkot nézzük, abban nem tud beleszólni egy versenyző, egy autó alapkoncepciójának a meghatározásába, de azon belül annak továbbfejlesztésében, reszelésében, finomításában igenis bele tud, de csak ezt a belső kört szabad egy versenyzőre hagyni. Hamilton meg ugye a teljes egészet kérte számon, és ez sosem fog működni, sem a Mercedesnél, sem a Ferrarinál.
De és ezt ő nem tudja? Nem gondolom.
Nézd, egy után elhiszed magadról, hogy igazából akkora sikerkovács vagy, hogy szerinted az az irány jó lenne.
Nála van az ütőkártya, és egyébként, ő figyelj,
igen, de az még valahogy még ezt a mentalitásbeli hozzáállás megértem, mert szerintem az összes nagy versenyzőre igaz, hogy annyira sikeresek, annyira sok futamgyőzelmet hoztak össze, tényleg összekovácsolnak sokszor gárdát a mérnökökön mindenen keresztül, ahogy ők az egészet irányítják, ami köréjük épül, és tényleg elkezdik azt érezni, hogy ők az origó, ők a középpontja ennek az egésznek, és talán már minden szállat is tudnak mozgatni. És ez nagyon nehéz lecsupaszítani arra, hogy jó, mi az önben az én szerepem, meddig tart az én szerepem, és honnantól már csak a szerencse, vagy az összes többi összetevője, és az összes többi eleme ennek a gépezetnek, ami miatt ez jól működik. Tehát, hogy hol kell tudnom ezt felfognom, hogy meddig nyújtózkodhatok én, hogy ne akarjak túl sokat, és ez nagyon nehéz. Minél tapasztaltabb, minél idősebb, minél sikeresebb vagy, annál nehezebben hiszed el, hogy na ez már nem nekem közül. köszönetet. Hogy nem, szerintem én ezt úgy kéne ezt csinálni, úgy igazán jó lenne. Hát te emlékezzetek tavaly, amikor az üléspozíció probléma előjött, hogy nem jó helyen ül, ezt már mondja egy ideje, túl közelültó, nem jó pozícióban, aztán idén James Ellison mégis utalt erre nagyon finoman néhány héttel ezelőtt, hogy semmi köze ahhoz, hogy a versenyző hol ül, hogy viselkedik az autó, és mit tud rá reagálni, egész másról szól ez a történet. De nyilván ilyenkor nem szólsz a világbajnokodra, mert most mit mondasz, hogy nem, Luis hülyeségeket beszélsz, ezt hagyjuk, mert a Forma 1 történetben nálad egy méterrel közelebb is ültek már az első tengelyhez, és mégis tudták vezetni az autót. Ettől még ő, hogyha nincs a komfortzónájában, nyilván megpróbál mindenféle dolgot megtalálni, ami eltér a korábbiaktól. Ez is köztük volt, ezt is elmondta. És ezért kell ennek a mérnökök, hogy a valóságot, meg az agyadban levő olyan képzelgéseket, ami már nem mérnöki adja a gondolkodsz, hanem egyszerűen csak a hiányzó sikert próbálod valahogy. Próbáljuk meg ezt is alapon megoldani, ezt a mérnökök azért másik közelítik meg.
Nyilván itt most ezzel az egész átigazolással hát egy jó nagy keringő fog van az, hogy beindulna a pilóta piacon, hiszen mégiscsak egy sztárpilóta igazolt egy másik csapathoz.
Ez egy hatalmas hír volt. Tehát ilyet, ez ilyen évtizedekre visszamenően hatalmas hír volt. Tehát nem is az elmúlt éveket kell keresni. Tehát ez egy olyan bomba meglepetés volt, és annyira extrém erős csapat jön össze. Ez a Leclerc-Hamilton felállás, ez egy olyan ütős páros, mint egy ilyen Senna-Prost mondjuk a régebbi évekből. Kevés ennyire erős csapatot tudnék mondani. Sőt, tehát azt mondom, hogy nem ismerik a jövő évi pilóta párosokat még, a szerződésük az idei, sok idén kifutó szerződés miatt, de szinte garantálható, hogy a Ferrari-nak lesz a legerősebb pilóta páros a jövőre.
Egyébként szerinted egy Sainz-Hamilton páros mondjuk a Ferrari-nál az érdemben gyengébb lenne, mint mondjuk egy Leclerc-Hamilton?
Abszolút értékben igen, mert hogy Leclerc szerintem a legerősebb egykörös versenyzője jelen pillanatban a mezőnynek, és szerintem a versenykvalitása is nagyon magasan van, egyszerűen csak túl sokat akart abból a Ferrari-ból kihozni, amivel azt már nem lehetett megcsinálni, és ezért néha belehibázik, de azért ha a hibákon kívül a jó versenyeire is emlékeztek, azért iszonyatosan jól működik mezőnyben, nagyon agresszívan előz, emlékezzetek csak a Las Vegas-i utolsó féktávos előzésére Perez ellen a semmiből, tehát olyan dolgokat old meg, olyan kis hiba százalékkal, ami azért nagyon, csak a legnagyobbakra jellemző, és ez Sainzból hiányzik. Ez egy nagyon pici plusz, amivel Leclerc nálam Sainz előtt van, de ez a pici plusz, amitől valaki világbajnok lesz, vagy nem lesz.
És ha már itt akkor nyilván a pilóta kérdés felmerült, hát egy megéresedik a Mercedesnél egy ülés, és nyilván itt mindenféle vad elméletek és pletykák kaptak Sainzra, hogy az majd kié lesz. Hát itt felmerült akár Perez neve, akár Gasly vagy Oconi, de hát ami engem talán legjobban meglepett, az Mick Schumacher, aki hát ugye már eltöltött néhány szezont a Forma 1-ben a ház pilótájaként, de hát ugye neki azóta parkolópályára került a karrierre, nyugodtan mondhatjuk így. Nyilván azért mégiscsak a Forma 1 történetek egyik leglegendásabb versenyzőjének a fiáról van szó, sokan szeretnék őt a Forma 1-ben látni, tehát mégiscsak teljesítményorientált sportágról van szó. Te látsz arra esélyt, hogy ő megkaphatja Mercedes felszabaduló ülését?
Nem. És ezt vállalom is, hogyha mégis megkapja, akkor jövök ide, és megeszem a kalapomat, mert valahogy duplán elnézést kérek még Schumert, de nem jutott olyan teljesít, mint a Forma 1-ben ott eltöltött két év alatt, ami miatt őt alanyi jogon, vagy bármilyen jogon megilletné egy top csapat ülése, különösen nem egy Mercedes ülés.
Túl nagy volt rajta a nyomás? Vagy, mert hogyha őt oda beültették, akkor valószínűleg, vagy csak itt a név kipótolta egy kicsit a név hiányosságot?
A név pótolta az abszolút tehetség hiányát. Mick Schumacher nem egy rossz versenyző. Mindenki abszolút érte. Az a baj, hogy a legtöbben feketén-fehéren gondolkodnak. Tehát azt mondom, hogy Mick Schumacher nem volt jó az, hogy top csapatban versenyezzen, a legtöbben arra gondolnak, főleg akik Mick Schumachert szeretik, vagy az édesapják drukkoltak, hogy ezzel azt mondta, hogy Mick Schumacher alkalmatlan. Nem. Mick Schumacher egy jó autóversenyző, messze az átlagon felül autóversenyző, de a Forma 1-nek a top mércét nem ütötte meg, és nem is fogja soha megütni. Most az Alpinnál vezet a sportautó VB-n idén, és lehet, hogy maradnak Forma 1-es szálak, de hogyha őre lett volna igény, akkor higgyétek el, hogy már lecsapott volna rá nagyon sok csapat, hogyha olyan kvalitású lenne. És a Mercedes pont ezért nem fogja választani, mert tartaléknak jó volt, de élesben soha nem akarnák alkalmazni, mert nem voltak olyan mutatói. Tehát azért emlékszünk arra a két házas évre, amikor Mazepin ellen jónak nézett, aztán a strandról visszatérő Magnussen ellen meg sehol nem volt, és azért nem Magnussen a minden idők legeredményesebb versenyzőjének egyike, pedig ő is egy jó pilóta. Szóval Mick Schumacherben semmi rációt nem látok, ahogy Fernando Alonsoban sem másokból, egyszerűen azért, mert piszok jól vezet, de 42 éves, idén lesz 43, amire a Mercedesbe ülne már 44-et tölteni azon a nyáron. A Mercedesnek pedig Russell mellé kell egy talán még inkább fiatalabb pilóta, vagy egy olyan pilóta, akire legalább 4-5 éves távlatban tud építeni. Alonso meg az életkör miatt nem jöhet szóba, ráadásul Alonsonak értelme sincs eligazolni az Aston Martintól, mert 2020-ban jön hozzájuk a Honda, gyári motorbeszállító partnernek a szabályváltozás évében, ami lehet, hogyha a Honda betalál ebben az új extrém hibrid érában, ahol ugye az 50%-át már az autóteljesítmény, motor teljesítményének majd az energiavisszanyerő rendszer adja. Ha a Honda egy nagyon jó motor csinál, akkor Alonso tökéletes helyen ül most ahhoz, hogy egy meglepetés világbajnoki címre hajtson 26-ban. Miért menne a Mercedeshez? És miért akarná jött a Mercedes? Szóval ez megint csak egy dupla no-no kategória, mert nem is kell gondolkodni. A nevek, akiket felsoroltál, Ocon, Gasly abszolút, én Albont hozzátenném mindenképp, mert a Williamson olyan szinten teljesít, és Mercedes motorral megy, és ugye az egykori főstratégiai jelenlegi csapatfőnöke, James Wallace, aki a Mercedes-től jött. Szóval nálam Albon, Ocon állnak az első két helyen erre az ülésre a szem mellé. Gasly egy ilyen surranópályán oda férhet, ha bár nincs Mercedes-es kapcsolódása, de nagyon jól teljesített tavaly Oconnal szemben, egy-egyben pariba voltak egymással, és talán még talán pici gyorsabbnak is érződik egy körös tempóban, de Ocon viszont nagyon jó versenyző alkat, és a Mercedesnek azért ez szerintem domináns kritérium, hogy valakinek a versenyzői adottságai is nagyon jók legyenek, hiszen azért alapvetően ott szerzed a pontokat, és Hamilton ebben volt kimagasló a jó mindig. És azt gondolom, hogy Ocon ebben kifejezetten erős. Tehát, hogyha megnézzetek Ocon, hogy teljesített mondjuk Alonso ellen, azért ebben nem nagyon égette Alonsoval szemben. Még akkor sem Alonsonak nagyon sok pech szériája volt abban az évben, sok technikai gondja volt. Ocon egy kifejezetten jó nehéz versenyző, nehéz őt bármilyen csapattársal együtt problémák nélkül, meg balhék nélkül megtartani a csapatban, és a csapaton belül fegyelmet tartani, de hát sok ilyen zsörtölődő világbajnoka volt a Forma 1-nek, meg jó versenyzője. Szóval én Okont érzem talán az elsődleges befutónak, vagy Albont, kivéve Albont elvinném mondjuk Perez helyére a Red Bull 2025-re, és ha bár Perezt említetted, Perezt meg ugyanúgy nem érzem. Tehát ugyan még fiatalabb jóval, mint Hamilton vagy Alonso, de mondjuk Bottas korú körülbelül, és Bottas sem nagyon akarnák már visszaszerződtetni, és az a teljesítménykülönbség, amivel Perez le van marad a Verstappen mögött, az túl nagy ahhoz, hogy a Mercedes azt mondja, hogy akkor Russell mellé nekünk egy ilyen kvalitású pilóta kell. Biztos pontszerző, de ennél magasabb alaptempóra van szükségük.
Szerintem ezt a Hamilton ügyet kiveséztük. Térjünk rá most arra bizonyos fel nem robbant bombára még, ami a Christian Horner körüli botrány. Ugye röviden vázolva a helyzetet, itt az történt, hogy hát a Red Bull egy belső vizsgálatot indított Christian Horner csapatfőnök ellen, akit hát nem lehet egészen pontosan tudni még, hogy mivel is vádolnak, de az kiderült, hogy hát állítólag nem megengedhető magaviseletet tanúsított egy alkalmazottal szemben. Egyes legyek szerint ez egy női alkalmazott volt, de ez még abszolút nem nyert megerősítést. És hát az
sem mindegy, hogy leüvöltötte a fejét, így vagy van. Zaklatta, vagy egyéb más dolgok történtek. Ugye ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog. Egyébként figyelj, ebben bármi menne lehet. Ugye a közvéleményről rögtön ráugrott erre a témára, és 99%-ban mindenki egyből zaklatásra, molesztálásra gondolt, meg sikalmos képek küldözgetésére, meg itt már minden kiderült. Én olyan pletykát is hallottam, hogy Perez feleségét környékezte meg, és a legelvetemültebb pletykák kerültek már elő. Tényleg már 4-5 verziót hallottam, és ez is azt erősíti, hogy senkinek fogalma sincs, hogy mi történik a háttérben. Ugyanakkor azért azt is vegyük figyelembe, hogy egy ilyen hírrel bárkit azonnal, tehát ez egy olyan szintű karaktergyilkosság,
igen,
hogyha nem igaz, akkor is tulajdonképpen azt az embert nagyjából kivégezted még, ha utána jön is a helyreigazítás, mert az emberek nagy része már azt nem hallja meg, csak az eredeti hírt, ami ugye nem is volt igaz, és pletykákra épült, de hát te már elkönyveled, meg nagyon sokan elkönyvelik magukban, ez a Horner is milyen csávú.
És meg is kérték, hogy mondjon le, ami ugye megint csak egy érthetetlen
de
dolog. Egy
ez ilyen... sem erősítette meg senki.
Ja, ez is egy ilyen pletyka.
Hát persze, hát a Red Bull részéről semmi hivatalos kommunikáció nem jött. Tehát ezt is csak valaki bedobta, hogy jó, már felszorították, hogy mondjon le.
Értem.
Tehát, hogy mégis mert gondold végig, mi lehet? Hát, hogyha valaki zaklatott valakit, akkor mit csinál a munkáltatója? Persze, felszorítja a lemondásra, hogy ne legyen akkor a balé. Tehát, ha nem mond le, akkor majd kirúgják. De akkor most van egy belső vizsgálat. Figyeljetek, egyébként annyiféle verzió lehet ennek, tehát itt lehet ipari kémkedéstől elkezdve sikkasztáson keresztül egy csomó minden, plusz egy olyan lejáratás is lehet mögött, amivel valaki rosszat akar Christian Hornernek, mert nem léptették elő, mert csúnyán nézett rá, mert lehet akármi. És nem akarom elbagatelizálni egyébként a zaklatásnak vagy a molesztálásnak bármilyen szintű is legyen az a tényét, hogyha ez megvalósult, és akkor nem is kérdés, hogy távoznia kell, és akármilyen jó csapatfőnök volt, akkor ilyen szempontból véget ért a pályafutása.
Ugye tegyük hozzá gyorsan, hogy ugye Christian Horner lényegében a Red Bull születése óta csapatfőnök.
Pontosan.
19 éve, ugyebár ő ül a csapatfőnöki székben.
Ez lesz a 20, vagy lenne a 20.
Ez szezonja. Hát már meglátjuk, hogy lesz-e, vagy nem lesz.
De, és a legrégebb óta regnáló csapatfőnök a Forma 1-ben. És pont ezért érdekes ez az egész, mert ha belegondolsz, hogy ezt az embert 20 éve 19 éve ismerjük, így vagy úgy a képernyőkön keresztül ismeri, az a nagyjából 1000 ember, akivel dolgozik. Nagyon sok ember megfordult a kezei között. Sok embert valószínűleg már eltávolítottak, sok új embert fölvettek, sok ember jött, ment, volt, aki visszajött. Rengeteg nő is dolgozott ott. 20 év után most generálódik egy ilyen ügy. Tehát, hogyha Christian Horner ilyen típus, aki egyébként szeret hogy mondjuk ezt elegánsan, tehát hogy a házi nyúra lövögetni, akkor 20 év alatt most derül ki először az első ilyen ügy. Ez nekem azért nagyon furcsa, mert aki ilyen típus, nyilván vannak ilyen típusok, a volt amerikai elnökről is egyébként ez elmondható elég sok történetből, de sok más cégvezetőről szerintem, aki visszaél mondjuk az ilyen típusú hatalmával. Ha Horner ilyen lenne, akkor ha máskor nem a MeToo mozgalom fellángolás, akkor szerintem előkerültök van a női alkalmazottak, akik már nincsenek.
Gondoltam is erre, hogy ez mostanában egy elég forró terület, tehát hogy valóban ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért pont most történt.
A legnagyobb sikereik közepette, gondoljatok bele. Tehát amikor a fullos, majdnem tökéletes szezont lehozzák, amikor a csúcson van minden, és 4 Vettel világbajnoki cím után húznak 3 Verstappen világbajnoki címet, tehát a második nagy aranykoruk, és minden megvan, minden az ölükbe. Akkor valaki a zuborka szezon közepén, karácsony és január környékén csinál valami olyat, amit egy még 18-20 évesen egy buliba illuminált állapotban csinálva, sem védhető módon, de mondjuk elkövetsz, akkor valamennyire felfogod, hogy az milyen állapotban lehetett az ember, amikor azt elkövetett, de ezt 50 évesen családdal, egy ismert feleséggel és sok minden egyébben a hátad mögött, a kiépített egzisztenciáddal, a karriereddel megkockáztatsz egy ilyet?
Tehát, hogy már ha ugye van... tényleg ilyen zaklatásségről beszél.
Igen, azért mondom, hogy önmagában csak én most logikai alapon próbálok gondolkodni, hogy mi lehet ennek a hátterében, és csak egy példát akarok neked hozni erre, és rögtön érteni fogjátok, Carlos Ghosn esete. Ugye az egykori Nissan Renault vezér, aki hatalmas megváltóként jött, egyébként a számok tekintetében jogatjába is rázta a céget. Aztán utána meglepő módon Japánban nagyon gyorsan ugye perbe fogták, börtönbe is zárták, tehát a vizsgálati fogságba került, hatalmas sikkasztási ügybe keveredett, aztán utána fénybejlő módon bőröndben, meg mit tudom, egy nagy bőgötokban, Libanonban menekült, ugye hazájába, és tehát ott is mennyi pénzt kereshetett Carlos Ghosn? Tehát éves szinten 10 milliós nagyságrendű volt a vezérigazgatói fizetése, de van, amikor egy ilyen típusú embernek nem elég semmi pénz. Tehát van az a típus, és nem mondom, hogy Christian Horner ilyen, de ezt inkább el tudom képzelni, hogy valamilyen olyan sikkasztási ügy áll a háttérben, vagy esetleg, uram, bocsa, egy olyan ipari kémkedési know-how átadási ügy, ami sokkal inkább az ő kezei közé kerülhet, mint az abszolút vezér a csapatnál, és kikerülhet a csapat. De akkor viszont meg azt gondolom, hogy akkor meg már nem lenne a csapat élén, hiszen nem váltották le. Folyik egy vizsgálat, ugyanakkor az gyorsan hozzáteszem, mondjuk, ha van egy ilyen vád, ami nem 100%-ig megalapozott, csak elég komoly a gyanú, akkor nyilván nem tudod egyből levágni a aranytojás egyik tyúkodat, hanem megpróbálod meghallgatni, hogy esetleg valahogy meg tudja magyarázni ezt a történetet, hiszen ez a cégnek is nagyon rosszat tesz. A Red Bullnak, mint márkának, a brandnek is nagyon rosszat tesz. Tehát próbálod házon belül intézni, és ezért értem ezt a belső vizsgálatot külső jogászok segítségével. Ez mutatja egyébként az ügy komolyságát. És akkor megint visszatérek az eredeti felvetéshez, hogy ha megvan egy bejelentésed egy alkalmazottól, azt meg muszáj komolyan venned. Mert pontosan ebben a korban már nem mondhatod azt, hogy elsöpörjük az asztalról egy alkalmazottnak, főleg egy női alkalmazottnak az ilyen irányú megkeresését, vagy feljelentését, bejelentését, mert ha ezt tesszük, akkor utána az rendkívül rossz fényt vett ránk. Tehát ezt komolyan kell vennünk. És akkor innentől ezek komolyan vették, mi csak ennyit tudunk, van egy vizsgálat, ez ma valamikor lezajlik, eredménye szerintem jövő hét elejére lesz, valószínűleg. És ebből megint nem tudunk pálcát törni Christian Horner feje fölött, de nem is tudjuk felmenteni. És pont ez ilyenkor kell olyan önmegtartóztatást tanúsítani, amit nagyon nehezen tud a sajtó, a bulvár sajtó, meg főleg a közösségi média, mert mindenki a szenzációt keresi, és az egyre nagyobb sztorikat fújja egyre tovább, és az egyik hülyeség épül a másikra. És én ezektől szeretem magam távol tartani, mert tényleg anélkül elítélni egy embert, hogy felmenteni, hogy bármi konkrétumot tudjál, lehetetlen. És innen közben csak szimpátia kérdés. Aki nem szereti a Red Bullt vagy Hornert, az egyből elítéli, aki a csapatnak drukkol, az próbálja felmenteni, de egyiket sem lehet igazából megtenni, anélkül, hogy ismernék, hogy mi van valóságban.
Te is utaltál rá, hogy ez az egész ügy, még akkor is, hogyha nem igaz, akkor borzasztóan kellemetlen Hornernek. Igen. És hát azért láttunk a Red Bullon belül ilyen belső feszültségekre utaló jeleket az utóbbi időben. Ugye egyrészt ugye meghaltított Matesit, ugye a Red Bullnak egy, hát a kulcsembere lényegében.
Az alapítója.
Az alapítója, így van. És hogy Helmut Márkó és Horner között is úgy volt.
Szerintem az is a sajtófutatók,
de igen, igen, ez könnyen lehet, hogy ez kifelé nagyobbnak tűnt.
Ez egy olyan hógolyó, amit gördít folyamatosan maga előtt a sajtó, és szerintem ezek nem létező történetek, az én fejemben legalábbis, ugyanis én, ha nem is vagyok ott a futamok legtöbbjén, de azért az elmúlt 21-22 év során, amit a kommentátorok, azért nagyon sok futamon ott voltam. És miután ők azért, ugye a Red Bull siker egyik legnagyobb letéteményesei, főleg Dietrich Mateschitz halála óta, Helmut Márkó és Christian Horner a két meghatározó alapember az alappillér a csapatnál, ugye 2005 óta, amióta átvették 2004 végén a Jaguárt, hogy megvásárolták, és azért azóta jó néhányszor láttam már őket a pedokban, itt vagy ott, akár a Red Bull motorhommal, akár közvetítés közben a képernyőn. Tehát ha nem is vagyok velük baráti viszonyban, és nem is beszélgetek velük semmilyen privát szinten, de azért az elmúlt 21-22 év alatt nagyon sok interakcióm volt velük, vagy láttam őket. És nem láttam semmilyen változást. Sem tavaly, sem tavaly előtt, sem 5, sem 10, sem 15 évvel ezelőtt nem viselkedtek másképp egymással. És azért, ha két ember között a viszony megváltozik, azt észreveszed előbb-utóbb élőben.
Tehát az nonverbális jelekből is, ugye abszolút. Akár, tehát azt lehet elrejteni. Azt
igen,
azt
nem igen. Tudom. És azt ahhoz nem képest mondjuk pont tényleg ők sokat szerepelnek. Tehát kevés olyan arc látható ezeknél a csapatoknál nyilvánosan, mint ők.
És sokat vannak kamera előtt is, és sokat vannak kamerán kívül is együtt. És pont ezekről beszélek, hogy én ezekből azért sokat láttam, és ebből nyilván az állandóan utazó újságírók még többet látnak. És higgyétek el, hogy a szakma azon része, aki tényleg minden futamon ott van, és mondjuk az átlagnál jobb kapcsolatot ápol ezekkel az emberekkel adott esetben, ők ezeket a sztorikat abszolút nem fújják föl. De hát miután annyian írnak a Forma 1-ről, és ma már nem is kell, hogy utaz egy verseny, vagy nem is kell, hogy ismerj bárkit, egy jó menő közösségi média oldalad van, egy YouTube csatornát, bármit, és elég sokan követnek, bedobsz egy hülyeséget, és rögtön átveszi. Én csak azért nem csináltam ilyen típusú kísérletet, mert nem akarom a saját nevem lejáratni ilyen szempontból, hogyha kitalálnak valami teljesen elvakult blödséget, amit előtte elmondanék egy szűkörnek, hogy figyeljetek, ez most csak egy kísérlet lesz. Bedobnám, hogy hányan vennék át, és hány órán belül mennek ki a világ sajtóba, és jönnek ki az, hogy meg nem erősített hírek szerint, hogy Weber Gábor az ismert a magyar formális kommentátor információi alapján, és az már hitelesnek tűnik egy csomag, meg átveszi, tovább tolja, hozzáír, kiszínezi, és akkor elindul egy olyan hógolyó, semmi alapja nincs a sztorinak. Tehát, hogyha elég komoly, elég nagy elérésed van, akkor bármilyen hülyeséget el tudsz hitetni az emberekkel adott ideig. És hogyha ezt állandóan tolod, akkor igazából bent marad, tehát valahogy beszédtéma marad. Ez a nincs jóba, Márkó, és nincs jóba, Horner. Nézd meg, most már itt most már Hornernek mindenki a vesztét kívánja, most már az is kijött, hogy Adrian Newell is összeveszett, már a barátság megszakadt, már Verstappenékkel semmilyen kapcsolata nincs, teljesen rosszba lett Jos Verstappennel, Max Verstappen csak Helmut Márkónak, meg az apjának hisz. Honnan ezek a hülye hírek? Hát ennek semmi nyoma nem volt egy héttel ezelőttig. Tehát, hogy egymásra licitálnak a blödségekben sajnos minden szinten, és ezeket nagyon-nagyon le kell csupaszítani, és nagyon nehéz ebben megtalálni a valós információkat.
Talán pont az okozza ezt ebben a sztoriban, hogy annyira kevés a konkrétum, és annyira kevés az olyan tény, amit meg lehet fogni. Nyilván az emberek formai rajongói szeretnének információkat, szeretnének tényeket, és mivel nincsen, amiben lehetne kapaszkodni, akkor jönnek ugye az elméletek, jönnek a különböző teóriák, és akkor ebből tudnak olyan dolgok kikerekedni, amit én is olvastam például, hogy már ugye a Verstappen tulajdonképpen ő az, aki Horner távozását akarja, mert hogy ő igazából a Helmut Márkó pártját fogja ebben az egész történetben, és akkor megint feljön a kérdés, hogy na, és akkor ez most honnan jön?
Hát figyeljetek, igen, ezek abszolút nélkülözik a normál józan logikát, meg az általános józan paraszti ész gondolkodását, mert hogyha belegondoltok, hogy Helmut Márkó 80 éves elmúlt, Christian Horner 50 éves. Helmut Márkóval kívánom, hogy 100 évig éljen, de bármelyik reggel ébredhetünk arra hírre, hogy Helmut Márkó elhúgy. Most tényleg morbid módon hangzik, de ebben sokkal nagyobb erre az esély, mint arra, hogy Christian Horner elhúgyna. És ketten vezetik ezt a csapatot, de igazából Márkó tanácsadóként van ott, és amúgy a csapat általános ügyeit és a mindennapi vezénését Christian Horner végzi. Tehát az ő nyakában van a mindennapi ügyvezetés általános nyűgje és minden feladata. Márkó az csak ott van egy ilyen támaszként, segítségként, intendásként, de ő nem kell, hogy belefújjon, és nem is folyik bele Milton Keynes a mindennapi életébe. annak a nagyjából 1000 embernek a vezényléséből, a mérnököknek és mindenki másnak a jövőkép alakításába, a jelenkép alakításába, a későbbi szerződésekbe, a 26-os új szabályrendszerbe, ugye a Ford becserkészésébe, ezekbe Christian Horner mindbe benne van, Márkonak nem kell mindbe benne lenni, és ez így is van rendjén. Szóval, hogy akármilyen jóban lenne Verstappen Helmut Márkóval, ha megnézitek az elmúlt szezont, és megnézed azt, hogy Christian Horner és Verstappen, hogy kommunikáltak egymással, akár rádión keresztül, akár interjúk során, vagy akár én mit láttam rajtuk a paddockban, a boxban, semmi nem különbözött attól, ahogy Helmut Márkóval viselkedik. Tehát neki nyoma nem volt soha.
Mennyire hamar romlana össze a csapat, hogyha Horner kikerülne ebből a képletből?
Yeah, ez egy nagyon ez egy nehéz kérdés. Nyilván ez egy akkora hajó, hogy egy ideig nem omlana össze, mint hogy a nagy tankerhajók is azért lendületben még elmennek egy ideig abba az irányba, merre elindultak.
Meg elsüllyedni is elég sokáig tart.
Igen, de tény, hogy azért Christian Horner nagyon tudta, nem véletlen ilyen sikeres ez a csapat, hogy kell egy modernkori formányos csapatot működtetni. És nyilván egy ekkora apparátus, de nem ő az egyedüli megváltó, és azért mások is ott vannak körülötte, akik látják, hogy mi hogy megy. De azért sokszor tudjátok jól, egy zsenire, egy ilyen vizionárusra szükség van ahhoz, hogy egy cég jól működjön, és hogyha eltűnik a kormánytól az az ember, akkor utána hiába pótolják egy hasonlóan jó kvalitású emberrel, azoknak nincs olyan látnoki képessége, ha nem tudja annyira a jövőbe kormányozni a csapatot, akkor előbb-utóbb az átlag szintjére süllyednek vissza. És ugye a Red Bullnak mindig ez a fajta nagyon erős fejlesztési véna volt a védjegye, és lett is a védjegye az elmúlt 20 év során, vagy közel 20 év során a formájában, mert persze Adrian új jelenléte ugyanúgy benne van, mint nagyon sok más mérnöki. De azért ennek a puzzle-nek egy elég komoly darabja a Christian Horner, és ha kikerülne, az biztos, hogy megérezni a Red Bull.
Hát igen, ennek a Horner ügynek még egyelőre nem látjuk a végét, de egy ügy, aminek már láttuk a végét, ugye az Andretti ügye. Ugye az Andretti Autosport Amerika egyik legsikeresebb autosport csapataként ezt szeretett volna benevezni a formájába 2025-ös vagy 26-os szezontól, és hát tegyük hozzá, hogy olyan csapatról beszélünk, akinek tényleg egy olyan eredménylistájuk van, amit nem nagyon kell magyarázni.
Tehát még egy elég ismert név is, nem? Tehát még...
Így van, tehát többszörös indikár győztes, többszörös indikár
győztes. Igen, világbajnok, ugye Mario Andretti 1978-ban, tehát egy kifejezetten autosport dinasztia, ez Egyesült Államokban az egyik legismertebb autosport név, meg úgy világszerte is ismert nevek, de annak ellenére, hogy nagyon sok sorozatban versenyeznek, ugye az összes sorozat, amiben versenyeznek, az nem általuk épített autókkal történik, hanem valaki más által épített versenyautókat versenyeztetnek, tehát valamilyen kasznival, valamilyen egyen kasznival mennek, meg kapnak valami egyen motort hozzá, és ők gyönyörűen beállítják, ha kell, továbbfejlesztik, de az alapot nem ők csinálják meg. És azért ez egy konstruktúri szempontból egy nagyon fontos lépés, hogy te ne csak, hát egy kicsit ugye, hogy Hamiltonnál, tehát hogy autót vezetsz, vagy autót építesz. Tehát, hogy versenyeztetsz egy autót, vagy elkezdesz konstruktőrként működve a nulláról megtervezni és felépíteni egy autót. Nem mondom, hogy az autó nem lenne képes, de erre még nincs bizonyítékunk, tehát azért ez egy nagy lépés lenne, de azt is hozzáteszem, hogy ki más tudna egy ilyet sikeresen megugrani, mint egy olyan csapat, egy olyan kvalitású csapat, mint az Andretti.
Bocsánat, csak itt a lényeget még nem mondtuk el, tehát hogy elutasította a Forma 1 az Andretti nevezését, ami önmagában talán annak fényében nem annyira meglepő, hogy hát ugye, bár az FIA zöldet adott nekik, ugye a Formula One Management és a csapatok sem látták volna szívesen az Andretti többségében, legalábbis úgy eléggé ilyen nyilatkozatokat kaptunk.
Igen, erről már beszéltünk szerintem korábban, amikor itt voltam. Ennek csak anyagi okai vannak, ez pusztán gazdasági kérdés. Az, hogy egyébként az elbocsátó szép levél, ami megíródott ugye a FOM által, az hány egyéb kritériumot tartalmazott, az már csak a felturbozott mese rész, hogy ne csak egy pontot érjünk rá, mert nem akartunk, hogy elvigyetek tőlünk több pénzt, hanem legyen a 15 másik pont, amivel megalapozzuk, hogy miért mondtunk nemet. Ez kicsit olyan, mint ha valakinek szépen akarod megmondani, hogy nem jön be, hogy udvarolsz valakinek, és akkor hát kikosaraznak, de nem azt mondják, hogy figyelj, maradj csúnya vagy, hanem hogy hát most az a helyzet, tudod, inkább a tanulásra koncentrálok, messze is lakunk egymástól.
Alakulóban van valami.
Na mindegy, szóval, hogy az a nehéz helyzet, hogy én tökre értem a 10 csapatnak, meg a FOM-nak az álláspontját, hogy jelen pillanatban, amikor nagyon fellendült a Forma 1 értéke, és a csapatok eszmély értéke minimum 1 milliárd dollár környékén mozognak, a kis csapatok is, és az igazán nagyok 3-4 milliárdot érnek, eszmeileg nem aladó senki, gyorsan hozzáteszem, különben az Andretti már be tudta volna vásárolni magát. Tehát önmagában az, hogy túlélték a Covid-érát, meg a Covid-éra előtti nehéz éveket, egy csomó pénzt investálva, egy csomó befektetői csoport van a Forma 1-ben, ezt ne felejtsük el. Tehát az, hogy mi tudjuk a csapat neveket, az egy dolog, de az, hogy McLaren, meg Sauber, meg ez, meg az, ez nem azt jelenti, meg Williams, hogy ezeket valaki így zsebből állja, így önmagában ül, és minden hónap végén eltesz X pénzt, és a többiből versenyeznek. Tehát ebben masszívan kellett investálni az elmúlt 10 évben, mert hogy különben csődbe ment volna egy csomó csapat. A McLarennek több mint 1 milliárd dollárnyi kintlevősége van felvett hitelekből, eladott részvényértékekből. Az Isleru Investments, aki 2016-ban megvette a Saubert, vagy megmentette a Saubert, több 100 millió dollárt pakolt már bele, de az egy befektetői csoport. Tehát ezek ők konkrétan befektetésnek vásárolták meg, és investáltak több 100 milliót eddig az Auberbe. Ki szeretnék majd venni valamikor? Természetesen nyereséggel ezt a pénzt. A Dorilton Capital, az, aki beszállt a Williamsbe, kifizette az összes adósságokat, tartozásokat, sok 100 milliót pakolva bele, és akkor itt van az a helyzet, hogy na végre elkezdett menni a Forma 1 az elmúlt 2-3 évben, dől a pénz, nagyon-nagyon nézettség van, jönnek az új futamhelyszínek, most már 24 futamról beszélünk, már lassan kezelhetetlen a naptár, de óriási a bevétel, amivel a csapatok is mind egyre nagyobb bevételre tesznek szertet. Az eddig kifizetett minuszok és az investált pénz az elkezdene visszajönni.
Ínséges idők után eljött az aranykor.
Igen, abszolút. Tehát, tehát megláttad a befektetett, a vége, ott az út az alagút, a fény az alagút vége, sőt ki is jött az alagútból, és elkezd visszapörögni a szállon, de még mindig nagy minuszban vagy, de már látod, hogy hány év alatt leszel pluszba. És akkor most jönne valaki, aki nem jött akkor, amikor egyébként a minusz termelte mindenki, mert hát akkor miért jött volna? Jönne valaki, hogy ez tök jó ez a biznisz, jönnék én is egy saját csapattal, és részt szeretnék én is ugyanolyan arányban a bevételekből kapni, mint ti, plusz még versenyeznék is veletek, és még is vernélek benneteket adott esetben, tehát még ti annál is kevesebbet kapnátok, mert még elétek is kerülnék. Hát egy nagy fityiszt. Miért akarnék egy ilyen csapatot beengedni, ha ők eddig nem voltak itt, és én ekkora mínuszban vagyok, és most végre csinálhatnék egy kis pénzt, és élvezhetném a napos oldalát, akkor most engedhetem. Ez kicsit olyan, mintha leülsz a strandra télen, hogy a tuti helyed legyen a napernyőddel, meg a nyugágyaddal, és akkor július elején bejön eléd valaki háromszor akkor a napernyővel, és eléd lesz úri, és te az árnyékba fekszel. Nagy túrót, te voltál az elsősorban, ezért ültél itt december óta. Szóval, hogy én tökre értem ezt a reakciót az egyik oldalra, a másik oldalra, meg nagyon sajnálom, hogy az Andretti nem jön be, mert nyilván minél több csapat, annál több versenyző, aki bekerült a Forma 1-be, annál színesebb az egész, de gyorsan hozzáteszem, nem azon múlik a Forma 1 élvezetessége, élvezhetősége, hogy 10 csapat van, 12 csapat van, 15 csapat van, hogy hány autó kolbászol a pályán, mert rengeteg szezon lement az elmúlt évtizedekben, úgyhogy 22, 24, 26 vagy annál több autó is volt, és ugyanolyan rohadt unalmas szezonok voltak, mert az, hogy 26 autó boklászik a pályán, de az utolsó 6 az már 6 kört kapott, azt gyakorlatilag senkit nem érdekel, csak útban vannak. És innentől kezdve azt abszolút jogosnak tartom az F1 részéről, hogy csak olyan csapatot akarnak beengedni, aki versenyképes lehet. Az, hogy egyébként hogy lesz valaki versenyképes, ha nem engedik be, azt nagyon nehéz bebizonyítani, tehát ez amikor jelentkezel valahova, mert hát szeretné szakmai tapasztalatot szerteni, de nem vesznek föl, mert nincsenek szakmai tapasztalatot. Tehát igen, az egy ördögi kör.
Az Andretti elutasítása mögötti okok voltak szerintem azok, amik azért sokaknál kicsit talán kiverték a biztosítékot, ugye, és pont az ok, amit te is említettél, az egyik indok az volt az Andretti ellen, hogy nem lenne biztosított a csapat sikere. És akkor tulajdonképpen melyik Forma 1-es csapat sikere volt valaha biztosított?
Ilyen nincs, természetesen. Azért mondom, megmosolyogtató a levél, amit írtak nekik. De önmagában, mondom, nem kellett volna ez a hosszú levél. Nyilván a FOM próbálta magát levédeni, hogy minden szempontból megvizsgáltuk a jelentkezést, és hát ez van meg. Ugyanakkor a másik, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ők a Cadillac-et belengedték, hogy már jön velük a Cadillac, hát de csak 2028 a leghamarabb, hiszen a Cadillac még az életében nem látott Forma 1-es motort, nem hogy épített volna. Szóval ott azért lenne probléma, amikor ezt komolyan is veszük ezt a kijelentést, hogy 28-ra, hogy lesz, még 24 eleje van ugyan, hogy lesz a Cadillac-nek semmiből egy motor, de tegyük fel, megépítik. De ugye az Andretti 25-re akart jönni, vagy legkésőbb 26-ra. Tehát nekik 2-3 évre kellett volna valakitől motort kapni. Ha semmelyik motorgyártó nem akart nekik motort adni, és akkor egy ilyen hülye rókafogta csuka helyzetbe kerültek volna, hogy az FIA szabályrendszere szerint a legkevesebb motort szállító csapatot kötelezni lehet arra, hogy szállítson motort annak a csapatnak, akinek nincs. Ugye ez a Renault, aki ugye az Alpine-nak a motorját építi, hát ugye egy cégről beszélünk, és a Renault-val ugye tárgyalt is az Andretti, de aztán azok ugye elhaltak azok a tárgyalások, meg nem kaptak indulási jogot. És ugye most újra föl kéne venni a kesztyűt, ilyen szempontból a Renault-t kötelezhetnék arra, hogy tehát most hogy tudsz egy olyan házasságba belemenni, hogy téged köteleznek arra, tehát gyakorlatilag úgy kapsz egy motorszállítót, aki a hátad közepére kíván téged, és semmit nem fog veled megosztani igazából. Tehát kapsz egy motor, de a segítséget nem nagyon fogsz mellé kapni. Szóval ez mindenképp ellenszél, és valószínűleg azért ezt is mérlegelte a FOM, hogy ez semmiképp nem lehet jó így az Andrettinek. Tehát az csak azért, hogy bejöjjenek a 11. csapatnak 21-22. Helyen az időmérők a versenyeken, ha nem esnek ki előlük, elboklászanak, elbottadozzanak néhány évig, az nem tenne jót. Sem az Andretti, sem a Form 1 renoméjának, és akkor gyorsan tegyük hozzá, de nyilván ez csak részletkérdés, mert igazából itt az ördög abszolút a dollárokban van elásva, a dollármilliókban van elásva, amit még egyszer mondok, értek. Ha ez a jelentkezés az Andretti-től 2016-ban történt volna, és akkor elutasítják, akkor abszolút érthetetlen. Az egy érthetetlen helyzet lett volna, és nem is lehetett volna mivel megindokolni. Most ez így figyelembe véve, és mondom, nagyon sokan nem ismerik ennek a hátterét, hogy, ezek, hogy hány csapat milyen mértékű hitelt, kitettséggel verseny ez a mai napig, amit meg kell próbálni majd visszahalászni szép lassan, és visszahozni pozitívra a mérleg nyelvét. Szóval hogy ennek fényében nem teheted meg azt, hogy akkor rágy. Ez olyan, mint hogyha valahol bérelsz magadnak egy üzlethelyiséget, egy fagylaltozót szeretnél nyitni, 3 évig valamiért nem megy, nagy nehezen végre elkezdenek az emberek fagyit venni, majd a ház tulaja melletted levő üzlethelyiséget kiadja ugyanúgy egy másik fagylaltozónak. Tehát az marhára nem korrekt, és ezt nagyon nem is szeretné. Tehát hogyha ők tizen nem akarnak egy újabb versenytársat ezekből az okokból, akkor az teljesen érthető, és sajnos azt kell mondjam, hogy ez még évekig így is lesz. Ha Cadillac bejönne az Andretti mellé, és valóban építenének egy motort, akkor ugye ez egy komoly érv lenne mellettük, hogy ugye nem kellene senkit motor beszállításra kényszeríteni, mert plusz érték valóban képződne, egy új motorbeszállító jön, akinek a jó motorjai vannak, más is vásárolhatna tőlük, és így összességében egy újabb nagy cég a General Motorson keresztül azért bent lenne a Form 1-ben, biztos, hogy valamilyen szinten a média értéket, meg a marketing értéket növelni, mert úgy önmagában az, hogy az Andretti a Form 1-re kerül, meddig lenne hír? Pár napig? Aztán onnantól kezdve csak egy csapat lennének a sok közül, aki miatt többen nem kapcsolnának a tévéképernyők elé, vagy a készülők elé, nem ülnének le, mert 3 amerikai futam most is van. A Haas, szóval ott van 2016-ot egy amerikai csapat a mezőnyben, tehát hogy még egy amerikai csapat miért kéne, ha Andrettinek hívják őket, ha Penske-nek, ha Chip Ganassi-nak, ha bárminek. Szóval az nem hozzáadott érték egyelőre a formájnak, mert hogy van amerikai csapat, és vannak amerikai futamok.
Azért a Haast ugye szokták vádolni azzal, hogy ők ilyen nem is valódi amerikai csapat, meg hasonlók, ugye még hogyha...
Hát amerikai kézben van, szóval,
és amerikai kézben van, és ez így van nyilvánvalóan. Tehát az egész Andretti kérdésnek szerintem a pénzügyi, az üzleti oldal az teljesen tiszta. De hát ugye van ennek a sportszakmai vetülete is egy kicsit, és szerintem ez nagyon sokaknak fájt, és be kell, hogy valójában azért egy kicsit nekem is.
Mint ahogy erről írtam. Véleménycikket, igen.
Hogy mégiscsak ugye itt az látszik egy picit, hogy azért mégiscsak itt van egy olyan csapat, akik azért sokat értek el, még ha autót nem is építettek eddig nagyon. Hoznának magukkal egy General Motors méretű óriási nagy gigavállalatot, és a Forma 1 ennek ellenére azt mondja, hogy köszönik szépen, ők ebből nem kérnek, és akkor felmerül a kérdés, hogyha most egy új csapat a világ két legjobb pilótájával, az Isten pénzével és elképesztő infrastruktúrával odaállna a Forma 1 elé, hogy sziasztok, akkor mi jönnénk, vajon ugyanaz lenne a válasz, hogy hát köszönjük szépen, nem. Tehát másképp feltéve a kérdést, ha az Andretti nem volt elég jó a Forma 1-nek a General Motorszal, akkor jó lehet-e bárki?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Valószínűleg azt mondom, hogy egy autógyártól jönne, az egy más szint. Tehát arra mindig nyitva vannak a kapuk, mert ha egy autógyár jön, ott megvan rá bármilyen mennyiségű pénz, bármilyen szándék, és bárkit meg tudnak szerezni maguknak. Tehát, hogyha újra bekopogtatna a BMW, a Toyota, vagy bárki más új beszálló, önmagában ő csapatot csinálna, ott valószínűleg ilyen érvek nem hangzanának el. Mert ott nem lehet azt mondani, hogy hát nem tennének meg mindent. Nem lenne biztosítva a siker. De ott nehezen tudod azt mondani, hogy hát figyelj, itt nem tudtok olyan szinten autót építeni, hogy ezt értsetek. Ettől még a Forma 1 nagyon specializált műfaj, nem véletlenül tört bele a bicskája, épp az előbb említett Toyotának, BMW-nek és még sokan másoknak, hogy nem utcai autókat kell építeni. De szóval, hogy mondjam, amíg tényleg olyan szemmel látható értéket nem rak le valaki az asztalra, amire azt tudják mondani a 10 csapatnál, hogy hát figyeljetek, azért ez nekünk biztos, hogy a következő 10 év során extra 500 millió bevétel lenne. Tehát, hogy valami miatt is, hogy ezt meg kell indokolni. És az Andretti szerintem ott követte el a hibát, aztán lehet, hogy nem hibáztak ekkorát, csak egyszer nem tudtak olyat lerakni az asztalra, hogy megpróbáltak sportszakmai alapon bekerülni ebbe a rendszerbe. Ami szerintem lehetetlen az előbb vázolt okok miatt. Nekik úgy kellett volna ebbe jelentkezni, hogy gyakorlatilag egy olyan gazdasági, üzleti tervet kellett volna lerakni a Forma 1 elé, 5 vagy 10 éves vetületében, amiben kiszámolják, és abszolút megindokolt kalkulációkkal alátámasztják a FOM-nak és a 10 csapatnak, hogy figyeljetek, ha megjövünk, ezek a dolgok fognak történni üzletileg. Ez meg ez a piaci szegmens nyílik meg számotokra, ezekre a szponzorokra lehet számítani, a Cadillac ezeket meg ezeket a dolgokat fogja belerakni hirdetési értékben, ennyit meg ennyit fog elkölteni erre meg arra, ilyen lesz ezünk, ilyen lesz azunk, és nektek ezen keresztül ennyi meg ennyi plusz bevétel generálódik. Na, akkor kinyíltak volna az ajtók. Semmilyen más módon nem tud meggyőzni őket, ugyanis csak a pénzügyi érv az ellenérv, de az a legnagyobb és mindent eldöntő érv. És ez ellen kellett volna valamit berakni, nem azt, hogy nekünk már van egy épülőben levő autónk, már szélcsatornában van. Hát ez jó néz, kicsit olyan, mint hogyha én lefordítom a saját nyelvezetünkre, rendelt tőled valaki egy cikket, de azt mondja, hogy nem most fizetnélek ki, léci, írd már meg ezt a cikket gyorsan, de utána lenne egy hatalmas cikk sorozatom, és hatszorosát fizetném a normál flagdíjadnak, de ezt most megírnád gyorsan, ingyen, és aztán majd a többit megbeszéljük. Tehát ez a hiszem, a látom, tudod, vagy
valaki, hogy tudsz-e,
bizalmatlan lennél,
tudsz-e nekem 50%-os engedményt adni tetőcserépre, most elvinnék egy félházra való, de egyébként egy teljes lakóparkot építek, csak ezt most ingyen megkaphatnám. Tehát nem. Tehát, hogy nincs, ilyen, nincs az az ígéret, amire úgy jössz, hogy majd jön velünk 28-ba a Cadillac, és nektek majd minden nagyon jó lesz, hogy? Hát azt nem tudom, de jó lesz, nem? Hát mi Andretti név, mekkora nevünk van, hát erre nagyon sok pénzbe fog jönni, de hogy? Mondd meg, hogy hogy? Szóval szerintem ez Andrettinek ezt kellene megcsinálni, és lehet, hogy meg is fogják, mert rá kell jöjjenek, hogyha eddig hittek is valamiben, nem tudom, hogy mibe bíztak, akkor rá kell jönnek, hogy amíg ezt nem ugorják meg, addig nem fognak kinyílni az ajtók. Ahogy ezt megugorják, és van rá megoldás, és ezt alá, és tényleg be tudják bizonyítani, senki, nem egyik csapat sem a saját pénz ellensége. Ahogy azt látják, hogy az eredeti bejövetele plusz pénzt fog nekik is termelni, azonnal jöhet a 11. csapat, és ez lehet bárki, nem feltétlenül az Andretti.
Volt egy ilyen hasonló helyzet, ami úgy igazából pont ez a szellemiség meg sport kérdést, hogy a Lauda is gyakorlatilag úgy került be a Forma 1-be, hogy abba arra ő költött pénzt, ugye?
Fel lehet egy hitelt a Raiffeisennél, igen, ahol jó ismerettsége volt nyilván, mert azért egy előkelő családból származik, egy gazdag családból származik.
De minden esetre úgy került ő oda, hogy megfizette, hogy oda kerülhessen, miközben az egyik legnagyobb legendája, ugye,
tudod, a sportágnak. Egy pilóta volt,
ugye? Igen, igen, és egy legnagyobb legendája a sportágnak, mindenki szereti, meg ugye hát főleg a balesete után aztán ő tényleg egy ikonja lett ennek az egész Forma 1-nek, és hát azt gondolom, hogy azt nem, tehát hogy ha ő arra várt volna, hogy majd őt felfedezik, meg majd az ő nagy tehetsége alapján fogja oda bekerülni, akkor valószínűleg úgy öregedett volna meg, hogy egy Forma 1-es autó közelébe sem megy.
Igen, figyelj, sokszor kockáztatni kell, és sokszor meg kell ezeket a dolgokat lépni, de egyébként sok pilóta megtette ezt, hogy az összes pénzét, vagy hitelt vett fel a házára, vagy bármire, és akkor abból próbált valahova jutni. Egyébként sokaknak beletört a bicske, néhányaknak sikerült, vagy Laudának is. De nyilván az, hogy egyébként a lehetőséget megkapd, az egy dolog. De ezt bontsuk ketté, mert a versenyzőként azért még mindig bármikor eljutsz a Forma 1-be, és hogyha elég jó vagy, az előbb-utóbb oda kerülhetsz, vagy legalábbis valaki csak észrevesz. Ugye ez, hogy te csapatként hogy kerülj oda, ez egy másik kérdés. Picit olyan, mintha elkezdene most, mit tudom én, a Fidzsi-szigetek, vagy Nauru azért ágálni, hogy ők nem indulhatnak a foci VB-n. Hát ők marára szeretnének ott lenni. Most miért nem lehetnek ott? Most azért, mert 16 múra kikapnak minden selejtezők körben Új Zélandtól. Tehát hogy akik egyébként ugyanúgy nincsenek ott, vagy csak nagyon ritkán. Tehát hogy ebben az a nehéz, hogy nem mondhatod azt bármilyen sorozatban, hogy hát mi miért ne indulhatnánk, mi is szeretnénk ott lenni. Tehát van, minden sorozatnak megvan a maga szabályrendszere, oda nem tudsz csak úgy megérkezni, hogy már pedig én itt szeretnék lenni, mert ezt én élvezni akarom, meg én is itt akarok pénzt keresni. És nyilván azt sem lehet mondani, hogy ez mindig egy ilyen elitklub kell, hogy legyen, mert akkor így soha nem lesz új húsbent, soha nem lesznek új belépők, nem lesz új vérfrissítés.
De a hitelességét valahol egy kicsit ez így kikezdi, nem? Hogyha csak ennyire a szigorúan a pénzről szól, vagy ennyire nyilvánosan.
De ez mindig egy üzleti vállalkozás volt. Figyelj, amikor 1906-ban elindult az első Grand Prix, amit ugye Sziszt Ferenc nyert, az a Grand Prix is arról szólt, hogy a francia márkákat szerették volna megünnepelni otthon, ami sikerült is, hiszen Renault-val nyert ugye Sziszt annak idején. Hát szerették volna megmutatni, hogy ők milyen jogsúlyt. Hát olyan elképzelés volt annak idején, hogyha nem ők nyernek, akkor az csak a véletlen műve lehet, és akkor a britek, meg az akárkik, az olaszok majd azért fognak örülni, de egyébként nem méltók rá, hiszen a francia autóipar a legjobb. 1906-ról beszélünk, mondom.
Igen.
Tehát nem ma volt, és már akkor is ez volt az alapja az egésznek. A versenyzők kvázi másodlagosak voltak, ugyan ők voltak a nevek, ők vitték sikerre az autókat, de a konstrukciók miatt indult az egész. És gondoljátok, hogy az akkori Renault, vagy Fiat, vagy éppen bármilyen gyerekcipőben járó autógyár vezetőség, akik persze azért versenyeztek, hogy utána rengeteg autót eladjanak, és el is adtak a győzelmek után, hogy bárkinek szívesen nyitottak volna ajtót. Ah, gyertek velünk nyugodtan, versenyezzetek, még itt nem baj, ti is eladtok autót. Persze, hát eladtok aztán hétfőn háromszor több autót, mint mi. Senki nem szerette, ez mindig arról szólt, hogy a Portékát akarták kirakatba tenni, hogy az övék a legjobb autó, és így indul az autósport, az autóversenyzés, hogy ez ezért technikai sport, mert az autó van a középpontban, az ember vezeti, de a technológiát akarod megmutatni, és technológiák versengése az embereken, a versenyzőkön keresztül.
Tehát, ahogy a Laudánál is mondtuk, hogy az, hogy ő magában tehetséges, ez ebben a tekintetben nem sokat jelent, mert itt nem az egyén a főszereplő, hanem maga az a termék, a jármű.
Igen, ugyanakkor az egyén lesz az, aki aztán végül is az átlagos néző szemében nyilván a siker kovácsává válik, és ők lesznek a sztárok, de azért ne felejtsük el, hogy ez egy konstruktori verseny is, és mindig óriási szerepe volt a konstrukcióknak, a technikai megoldásoknak, a mérnöki zsenialitásnak, és annak is, hogy mennyi pénzt költesz rá, és mennyi pénzt csinálsz belőle a nap végén. Tehát senki nem adott itt, senki nem volt ingyen ebéd soha. Se 1906-ban, se 2024-ben.
Igen. Hát szerintem kivesíztük ezeket a témákat, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Reméljük, hogy valóban a 2024-es szezon olyan izgalmas lesz, mint az elmúlt két hét, és akkor biztos, hogy nem fog vonatkozni, és lesz téma bőven. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek.
Nekem még egy bónusz kérdésem
és
van.
És a Bencének még van egy
bónusz igen, kérdése. Hogy ki tudtad-e magad pihenni, mert ugye a legutóbbi beszélgetésben arról
igen, akkor picit
meséltél, hogy ez egy nagyon sűrű szezon volt.
Akkor nem bántam, hogy vége van a szezonnak.
Igen, de most meg már valószínűleg...
Nem volt olyan rég, mert nagyon rövid volt a téli szünet. Ja, van még ugye egy-két hetünk, nem sok, mert február 29 az első szabad edzés, ezt a március 1-2 az első verseny hétvége utána, mint a második Ráadásul szombat lesz az első két verseny hétvégét, a Ramadán miatt kicsit megkeveredett a naptár, Bahrein, Szaúd-Arábia. Figyelj, rövid volt a szünet, nem mondom azt, hogy nem tudnék még néhány hetet formány nélkül, de már bennem is azért ilyenkor január vége, február elején már nagyon azért ugye az ördög így azért elkezd kíváncsiskodni, hogy csak milyenek lesznek az újatok, most már látunk belőle néhányat, tehát nem is a véglegeseket, de a festést legalább, és folyamatosan napról napra jönnek az újabb autók, aztán a február 21-22-23 már a teszt napok Bahreinben. De ilyenkor már elindul bennem az így a visszaszámláló óra. Inkább már azt látom most, hogy 24 futamos minden eddigre hosszabb szezon jön, december közepéig tart majd, úgyhogy február legvégén, március elején kezdjük. Szóval jó nagy levegőt kell venni, és nem szabad az elén nagyon megnyomni, mert aztán az ember a végére elfárad. Remélem, hogy olyan év lesz, hogy önmagában az izgalmak picit jobban kitolják majd az érdeklődési faktort, és fönnmarad az izgalom még így október-novemberre is talán, mert ha még egy olyan évet végig kell nyomni, ahol már gyakorlatilag augusztusban eldől minden, ott nagyon nehéz végig vitorlázni december közepéig.
Hát akkor szurkoljunk ennek, és a pilótáknak olvassatok minket, nézzetek minket, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
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 A műsor támogatta a használtautó.hu.
A műsor a Béton partnere.